Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Varga Edittel
és Borsa Miklóssal.
Kezdünk!
Megvédte címét, Sors Tamás aranyérmet szerzett Londonban a 100 méteres pillangószásban.
Szeptemberi változások, drágul a cigaretta, de csökkennek a közlekedési bírságok.
Fizetés helyett kést rántott a vevőjelölt, az autórablás nem sikerült, a támadót elfogták.
Világvallások Magyarországon, 10 000 vendég 85 országból a vallásfesztiválon.
Már az első versenynapon meglett az első magyar érem a londoni paralimpián. Aranyat nyerte a címvédő Sors Tamás.
A 20 éves sportoló a 100 méteres pillangóúszásban végigvezetve aratott győzelmet. 4 éve Pekingben ő szerezte a magyar küldöttség egyetlen aranyát.
A címvédő Sors Tamás már rögtön a rajt után vezetett. 50 méter után a világcsúcs részidőn belül elsőként ért a falhoz. A táv második felében sem érték utól az ellenfelek.
Sors Tamás vezet, ezt már ki kell bírni, jön az ausztrál Kavdi ott a kettesen, de Tamás az első helyen, és ebben a pillanatban ő győz!
Győzelmével másodszor is paralimpiai bajnok lett. A 20 éves úszó a döntő után azt mondta, örül, de az idejével nem volt megelégedve. Szeretett volna világcsúccsal nyerni.
Láttam a vízbe, hogy jön azért az ausztrál srác ott a sarkán, de nyertem, ennek örülök. Nagyon érdekes, hogy pont egy évvel ezelőtt nyáron az Európa-bajnokságon világcsúcsot úsztam.
Ebben a pécsi úszodában készült fel a londoni megmérettetésre Sors Tamás. Naponta kétszer tréningezett itt, már 12 éve. Korábbi edzője azt mondja, Tamás sikerének titka a különleges izomzata és kitartása.
Az izomzata az fantasztikus, tehát olyan robbanékony, és akkor olyan erős combjai vannak, hát mindig mondom a kollégáknak is, mint a korintoszi oszlopok, fantasztikus, nagyon erős, nagyot rúg, tehetséges gyerek, jól érzi a vizet a lábával is, a kezével is, és mindemellett, ami a legfontosabb, hogy ő nagyon jó versenyző.
Sors Tamás ezekben a percekben a 100 méteres hátúszás döntőjében ismét versenyez. A következő napokban 200 vegyesen, 50, 100 és 400 gyorsan is elindul. A két utóbbiban 4 éve Pekingben bronzérmes lett.
A versenyről készült összefoglalót a Híradó után a sporthírekben megmutatjuk.
Számos a hétköznapi életet érintő változás lép életbe szeptember 1-én. Változnak például a vasúti és az autóbusz közlekedés tarifái. Drágul a cigaretta, de csökkennek a közlekedési bírságok.
Nyíregyházára megy az Intercity. Ma még mindenkinek 400 forint a pótdíj. Holnaptól viszont annak, aki csak például Szolnokig utazik, már kevesebbe kerül.
Az úgynevezett IC vagy EC jegyek, amelyek eddig egységesen 400 forintba kerültek, most ugyanúgy, ahogy a jegyárak megtett távolsághoz igazodnak, tehát kb. 280 kilométerig alacsonyabb lesz az ára.
Változnak az autóbusz tarifák is.
Felárat kell fizetni majd azoknak az utasoknak, akik olyan helyen szállnának fel az autóbuszra, ahol sűrűn közlekednek a vonatok. A kormány ettől az intézkedéstől azt reméli, hogy az emberek többsége az autóbusz helyett a környezetbarát vasúti közlekedés választja.
Drágulnak a dohány termékek is.
A cigarettának körülbelül olyan 30-40 forint minimum, illetve dohány termékeknél, a fogyasztási dohánynál pedig 50-60 forint.
Ugyancsak holnaptól elrettentőbb lesz a cigaretta doboza is. A kormány azt várja, ez többeket visszatart majd attól, hogy rágyújtsanak. Változnak a közlekedési bírságok is. 30 helyett csak 10 000 forint bírság jár egy tilosban parkolásért. 100 helyett csak 50 000 forint büntetés azért, ha valaki áthajt a piroson. A KRESZ módosításában az is benne van, hogy az egészségügyi dobozt nem ellenőrizheti a rendőr, ha megállítja az autóst.
Az oktatásban is több dolog változik. Többek között csökken a tankötelezettség korhatára, és minden nap lesz testnevelés óra. Az oktatás átalakítása 2015-ig tart. Az MSZP szerint az átalakítással a magyar oktatás visszakerül a múltba. A Jobbik szerint pedig luxusnak számít a gyerekek iskoláztatása. Hoffmann Rózsa területért felelős államtitkár szerint az átalakítással magas színvonalú és egységes oktatás jön létre.
Még pár nap és kezdődik az iskola. Szeptember 1-től bizonyos évfolyamokon mindennapos kötelező testneveléssel, de lesz más változás is. Csökken például a tankötelezettség korhatára 16 évre. 2013. január 1-től pedig állami fenntartásba kerülnek az iskolák. Az önkormányzatok ezután csak a működtetésben vesznek részt. A PDS elnöke szerint átgondolatlan az átalakítás. Mendrei László azt mondja, semmi sem indokolta a változtatásokat.
Ennek a célja az, hogy könnyebben lehessen intézményeket összevonni, iskolákat bezárni. Nem biztos, hogy ez a cél, de hogy ilyen következménye lesznek, attól nagyon komolyan tartunk.
Az MSZP szerint ez az átalakítás ugrás a múltba.
2013-ra olyan lesz az iskola, mint 1973-ban volt. Állami iskolában, államilag kinevezett igazgató és tanár, államilag ellenőrzött tananyagot tanít a diáknak, amit egy állami nagy központból irányítanak. Ez lenne a Klebelsberg intézet.
Hiller István azt mondja, az átalakítás színvonalcsökkenést hoz. A Jobbik szerint viszont a drága iskolakezdés okoz gondot a családoknak.
Elfogadhatatlannak tartja a Jobbik azt, hogy majdnem 30 ezer forintba kerül átlagosan egyetlen gyermek iskoláztatása. Ezért azt javasoljuk, hogy a gyermekneveléshez szükséges termékek áfáját csökkentse a kormány 5%-ra.
Hofman Rózsa oktatásért felelős államtitkár azt mondta, jó irányba megy az átalakítás, jövőre például már lesznek ingyenes tankönyvek is.
Egy olyan oktatási rendszert készítettünk elő, amely a jövőbe visz, amely felemeli a magyar oktatási rendszert, amely azt biztosítja, hogy az iskolák azonosan magas színvonalú teljesítményre lesznek képesek az állami átvétel, fenntartásba vétel után.
A közoktatásban idén több mint 1.600.000 gyermek vesz részt. A rendszer teljes átalakítása a 2014-15-ös tanév végéig tart.
Adományokból töltött meg 500 iskolatáskát az Ökumenikus Segélyszervezet. A civilek egy hete kezdték akciójukat. A 1353-as adományvonalra eddig 12 ezeren telefonáltak azért, hogy a legszegényebb gyerekek beiskolázását segítsék. Soroksáron 40 hátrányos helyzetű diák már át is vehette a tollakat, körzőt, vonalzót, füzeteket tartalmazó csomagokat. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy legalább 1000 gyerek iskolakezdését támogathassák, köztük sok erdélyi és kárpátaljai magyar diákét is.
A budapesti állatorvostudományi karon már elkezdődött a tanév. Az ország egyetlen állatorvosképző felsőoktatási intézményében ma tartották az ünnepélyes tanévnyitót. A rendezvényen az egykori hallgatók közül többeket kitüntettek. Budapesten a világon elsők között alakult állatorvosképző intézet, a karon több mint két évszázada megszakítás nélkül képeznek állatorvosokat.
Nem kezdődött zökkenőmentesen a politikatörténeti intézetben őrzött iratok átvétele. Júniusban lépett életbe az a törvény, amely szerint az egykori állampártok, azok ifjúsági szervezetei, illetve a szakszervezetek dokumentumai az állam tulajdonát képezik, és azokat át kell vinni a magyarországos levéltárba. Az intézet ezt azonban vitatja, és bírósági végzés nélkül nem adná át a dokumentumokat.
2000 irat fogom érteni a nagyon.
A Politika Történet Intézetben őrzik többek között a Magyar Munkásmozgalom 1945 előtti dokumentumait és a II. Világháborút követő korszak pártjainak, illetve azok ifjúsági szervezeteihez köthető személyek iratait.
Ezen a részen, a lapjának ezen a részén vannak az úgynevezett ifjúsági anyagok, tehát a MADISZ, a LISZ és a KISZ-nek az anyagai, illetve ez a KISZ Budapesti Bizottságának az iratai kötelelve van mögöttem. Balra pedig a szakszervezeti mozgalomnak az anyagai vannak, és fölöttünk a raktárban mégig a szakszervezeti iratok vannak.
Egy június 1-én életbe lépett törvény értelmében ezeknek az iratoknak át kell kerülniük a magyarországos levéltárba. Az intézet azonban ragaszkodik hozzá, hogy ez csak akkor kezdődjön meg, ha a bíróság is kimondta, kinek a tulajdona náluk őrzött anyag.
Közöttünk van egy alapvető jogértelmezési vita, ami a bíróságra várhat, ezt eldöntse.
Az egyeztetésen jelenlévő kormánybiztos szerint ezeket az iratokat nem egy magánlevéltárban kell őrizni, hanem az országosban, ahol garantáltan bárki bármikor hozzájuk férhet.
1992-ben ugyanebből az intézményből vittek el, akkor is hasonló körülmények között úgymond jogtalanul őrzött iratokat át a Nemzeti Levéltárba. Akkor semmilyen per, semmilyen hatósági határozat igénylése fel nem merült.
A Közigazgatás és Igazságügyi Minisztérium szerint a Politika Történeti Intézetnek szeptember 5-éig kellene átadni az ott őrzött iratokat. Erről az egyeztetés a jövő héten folytatódik.
Jogerős a Várkert bazár felújításának engedélyezési terve. Az építészek megkapták az építési engedélyt is, így akár már idén elkezdődhetne a bazár felújítása. A budai várnak ez a része 1982, vagyis az IFI park bezárása óta áll üresen. A már életveszélyessé vált épületeket nagyrészt uniós pénzből újítják fel.
Ez van a Sziszi lépcső, és Sziszi mikor Bécsből hajón érkezett Budára, akkor ezen a lépcsőn közelítette meg a felső szinten.
Még Erzsébet királynénak épült ez a lépcső, már a korlátját is ellopták. Ebben a bérházban pedig a budai vár hivatalnokai laktak. Most olyan vizesek a falak, hogy növények nőnek belőle. 1982, azaz az IFI park bezárása óta áll üresen a Várkertbazár. Azóta tervezik, hogy felújítják, átalakítják. Tavaly döntött úgy a kormány, hogy kiemelt projekté teszi. A tervek most kapták meg az engedélyeket.
December 5-én a Mikulás meghozhatja a győztest, meg tudjuk kötni a szerződést, tehát gyakorlatilag még ebben az évben neki tudunk kezdeni az építkezésnek.
Itt vannak a bejárati terek, előcsarnokkal, multifunkcionális térrel.
A tervek a hagyományos elemeket kombinálják a modern 21. századi megoldásokkal és funkciókkal. Lesz itt rendezvénytér, étterem, kávézó, park és múzeum is. Lift és mozgó lépcső vezet majd fel a várba, és komp fog átjárni a szemközti Vigadótól. A felújított épületben az eredeti Ibő Miklós által tervezett részeket is megőrzik.
Mi is most kivesszük gyakorlatilag mögül a földet, és ahol lehet, például az előcsarnokba, végig a régi falakat megmutatjuk.
A teljes felújítás mintegy 8,5 milliárd forintba kerül majd, amit nagyrészt uniós pénzből finanszíroznak. Az átadást 2014 márciusára tervezik.
12 millió új munkahelyet, a nemzeti egység megteremtését, valamint Amerika vezető szerepének megerősítését ígérte Mitt Romney a republikánusok tampai konvencióján. A politikus egyben elfogadta a párt elnök jelöltségét, ezzel hivatalossá vált, hogy ő lesz Barack Obama jelenlegi amerikai elnök kihívója a novemberi elnökválasztáson.
Hatalmas ováció fogadta a színpadra lépő Mitt Romneyt a republikánus párt tampai konvencióján. Elnök úr, küldöttek, elfogadom a felkérést, hogy az Egyesült Államok elnök jelöltje legyek, kezdte beszédét a volt Massachusetts-i kormányzó. Országunknak nem egy bonyolult dologra van szüksége. Nem kell külön bizottságot felállítani ahhoz, hogy rájöjjünk. Amerikának munkahelyek kellenek, sok-sok munkahely, mondta Romney. A republikánus elnök jelölt 12 millió új munkahely és a nemzeti egység megteremtése mellett Amerika vezető szerepének megerősítését is ígérte. A cél, mint mondta, az, hogy az Egyesült Államok visszanyerje energiaügyi függetlenségét, hatékonyabban kiaknázza energiahordozó készleteit, a jövőbeni munkahelyeknek megfelelő képzést nyújtson, új kereskedelempolitikát folytasson és kiegyensúlyozza az államháztartást. Ezen kívül kiemelte a kisvállalkozásoknak a szabályozások és az adók csökkentésével történő támogatását is. Az elnökjelölt állító konvención Clint Eastwood amerikai színész és Oscar-díjas filmrendező is részt vett. A 82 éves Eastwood a színpadon eljátszott egy jelenetet, amelyben Barack Obamával beszélget. A képzeletbeli monológban azt mondta a hivatalban lévő amerikai elnöknek, hogy nem végezte el a rábízott feladatot, ezért mennie kell.
A konvenció egyik meghívott vendége volt Szijjártó Péter, a miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára. Szijjártó Péter a Híradónak azt mondta, a konvención elhangzott beszédek arra világítottak rá, hogy az amerikai republikánusok válasza az adósság és a foglalkoztatási problémára egybeesik a magyar kormány gazdaságpolitikájával.
Hiszen a republikánusok a középosztályt támogató adórendszer létrehozásával, valamint egy meglehetősen ambíciózus, nagyra törő munkahelyteremtési programmal kívánják megtalálni a válaszokat a jelenlegi feszítő kihívásokra.
7 hónap után újabb 200 ezer malév utas kaphatja vissza repülőjegye árát. A kártérítés azokra vonatkozik, akik utazási irodáknál váltották meg jegyüket akkoriban. A malév korábban saját vagyonának tekintette az irodánktól kapott pénzt, így abból nem fizethettek az utasoknak.
Tájékoztatjuk kedves utasainkat, hogy az összes malév járatot a mai napra törölték.
Ezt fogadta az utasokat február 3-án a Liszt Ferenc repülőtéren. A malévnak csak erre az évre több mint 750 ezer jegyfoglalása volt, amit már nem tudott teljesíteni. Azok az utasok, akik bankkártyával vásárolták jegyüket, már visszakapták annak árát. Aki viszont utazási irodánál váltotta meg jegyét, még mindig nem kapott kártérítést.
Ez egy értelmezési kérdés tulajdonképpen.
Ezért ragad be több mint 200 ezer utas kártérítése, mondja az utazási irodák ügyvédje. A Malév ugyanis azt állította, hogy az utazási irodák által befizetett pénz a saját vagyonuk része, így az is felszámolásra kerül. Ebből pedig először a hitelezőket kellett volna kifizetni. Most kiderült, hogy ez az összeg a károsult utasokat illeti meg.
Akkor ugye az utasok a szokásos szabályok szerint ugye bejelenthetik az igényüket a felszámolási eljárásban, aztán a végén ugye, ha majd marad nekik valami, akkor ugye visszakapják, nyilvánvaló, hogy nem maradt volna nekik semmi.
A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség, azaz az IATA azonban megállapodott a Malévval.
Ez most még nem azt jelenti sajnos, hogy holnaptól elkezdődhetnek a kifizetések, hanem hát egy kis türelmet még kell azért az utazó közönségtől kérnünk. Még ez a IATA-val az utazási irodák közötti tárgyalásokon fogunk még eldőlni, hogy ki mikor mennyi kártérítést tud kapni.
A Légi Szállítási Szövetség összesen 450-600 millió forintról dönthet.
Egy éjszakai járaton találták meg azt az életműdíjat, amelyet még júniusban loptak el az átadó ünnepségen. A díjat Láng István professzor kapta a Klímaklubtól eddigi munkásságáért, ezért az leginkább erkölcsi értékkel bírt. A rendőrség továbbra is keresi a tettest.
Ezen a buszon találta meg a sofőr az ellopott életműdíjat. Csütörtökön hajnalban éjszakai járatként közlekedett a jármű. A sofőr a Szent Mihály úti végállomáson vette észre, hogy az utastérben maradt valami. A díjat végül átadta a hatóságnak. Ez az a díj, amit a sofőr is megtalált. Az elismerést Láng István akadémikus kapta még júniusban a 4. magyarországi klímacsúcson. A díj elsősorban erkölcsi elismerés, anyagi juttatás nem járt vele együtt. Az ünnepség végére azonban ellopták a műtárgyat.
Egy kicsit olyan komikusnak tartottam a szituációt, de biztos voltam benne, hogy elő vagy utóbb elő fog kerülni. De mondom, hogy többen hát mondták azt, hogy biztos a Láng találta ki az egészet.
A megtalálás tényét ugyan még nem jelentették a rendőrségnek, a hatóság azonban továbbra is keresi azt, aki ellopta a díjat.
Fényes nappal próbáltak meg elrabolni egy luxusautót a Pest megyei Üröm főterén. A férfi el akart adni a kocsit, de a vevőjelöltek fizetés helyett kést rántottak. Pehjükre a közelben volt egy civil ruhás rendőr, aki miután a rablók egy másik kocsival elmenekültek, üldözni kezdte őket. A két férfit végül Budapesten fogták el.
Még most is látszódnak az új lenyomatok azon a néhány hónapos, több mint 12 millió forint értékű luxusautón, amit csütörtök délután próbáltak meg elrabolni Üröm főteréről. A vevőjelöltek mentek vele egy próbakört, majd azt mondták, megveszik. A tulajdonos azt kérte, ne mutassuk az arcát és torzítsuk el a hangját.
Amikor az autó adásvételi papírjait megírtuk, akkor a két úriember között, hogy fizetés nélkül akarnak elmenni. Tehát, hogy mondták, hogy az autó már az övék, és ezt egy késsel akarták nyomatékosítani.
Ezek után még kérdőre mondtuk, hogy hogy gondolják ezt?
Az esetet végignézte egy civil ruhás rendőr is, akit az autó tulajdonosa tanúnak hívott az adásvételhez. Amikor a rablók kést rántottak, kisebb dulakodás kezdődött. A körzeti megbízott segített megakadályozni, hogy a két férfi fizetés nélkül elhajtson a kocsival.
Megpróbáltam elállni az egyik elkövetőnek az útját, melynek során kiúzta a kést, tehát ez a késes elkövető volt. És láttam, hogy szándékai vannak azzal, hogy ő tovább menjen, ezért hagytam, hogy elmenjen mellettem, és elszaladtak a templom irányába.
A rablók beugrottak egy másik autóba, ezt a rendőr a saját kocsijával kezdte követni. Közben erősítést is kért. Kollégájával csak nem 10 kilométeren át üldözték őket.
Vakmerő módon nagyon sok esetben tilos jelzés ellenére a kereszteződésbe, nagyforgalmú kereszteződésbe belehajtottak, a saját, illetve másoknak az életét is veszélyeztették így.
A két férfit végül negyed órás üldözés után az óbudai rendőrök segítségével fogták el a harmadik kerületben. Rablási kísérlet miatt akár 10 év börtönt is kaphatnak.
Benzinnel lelocsoltak és felgyújtottak egy házat Kismarján tévedésből. Három fiatal gyanúsít a rendőrség. Bosszúról van szó, korábban ugyanis egyiküket dinnyelopáson érték. A felgyújtott ház tulajdonosa szerint azonban nem neki van dinnyeföldje, hanem a szomszédjának. A 16 éves fiú előzetes letartóztatásban van, gyermekkorú társai azonban nem büntethetők.
Büszke voltam rá, hát most nem tudok mit mondani rá, hát örülünk, hogy észrevette.
Mondja a 13 éves Géza édesanyja. A gyerek vette észre, hogy tűz van a szomszédban.
Jöttem ki a WC-jél, hallotta, acciptem a tesommal, hogy itten petárdáznat előttünk, de elsőnek kijöttem, hogy rászólít, hogy mit petárdáztat. Talán láttam, hogy Jani bácsinat így a házon, szóltam anyuéknak, szóltam Jani bácsinat.
A rendőrség tudomása szerint egy 16 éves helyi fiatalember, 11 és 13 éves társával benzint locsolt a melléképület tetejére, majd felgyújtotta.
Hogyha nem tudtunk volna felkelni, akkor belégtünk volna.
A rendőrség gyanúja szerint bosszúról volt szó, mert az egyik fiatalkorú elkövetőt dinnyelopáson érték. A tulajdonos szerint azonban félreértésről lehet szó. A szomszédház gazdájának van dinnyéje, nem neki.
Szerintem így is a tévesztettek el dinnyé miatt. Hogy ők se ismernek annyiból, én se ismerem őket. Nagyon ritkán találkoztam a faluba vele.
A 16 éves fiút előzetes letartóztatásba helyezték. A 11 és a 13 éves gyerek életkora miatt nem büntethető.
A fiatalkorú férfit a Hajdú-Bihar megyei rendőrfőkapitánsa bűnügyi osztálya közveszélyokozás miatt őrizetbe vette.
A károsult férfi szerint, amikor a 16 éves fiú megtudta, hogy rossz házat gyújtott fel, fenyegetőzött. Azt mondta, amikor kiengedi a rendőrség, a másik épület is égni fog.
7 lépcsőház maradt napok óta áram nélkül a főváros 4. kerületében. A szolgáltató ugyanis a tetemes közműdíj tartozás miatt a lépcsőházakban, liftekben, menekülő útvonalakon kikapcsolta az áramot. Ma estére visszakapcsolták.
Az ablak nélküli sötét lépcsőházakban elemlámpáznak a lakók, egymást is alig látják, ezért az idősek félnek, azt mondják, baleset veszélyes így a lépcsőn.
34 lakom, de ilyen még nem volt.
A kapucsengő és a lift sem működik a 10 emeletes lakóházakban.
Hányadik van a napot?
10-en. Úgyhogy én megyek fel.
7 lépcsőházban nincs áram napok óta, mintegy 420 család maradt világítás nélkül. 3,5 millió forinttal tartoznak a szolgáltatónak.
A társaság számlájára az előző év februárja óta gyakorlatilag semmilyen számla kiegyenlítés nem történt. Többszöri levelek alapon történő megkeresésünkre sem érkezett válasz. Jól lett volna lehetőség részletfizetés kérésére, halasztott fizetés kérésére. Mivel erre nem került sor az elmúlt napon, sajnos ki kellett kapcsolnunk a társasházat.
Stábunk is csak a kamera lámpájával tudott világítani, de megkerestük a közös képviselőt. Nem akarta, hogy mutassuk az arcát, annyit viszont mondott, hogy a háznak még annyi pénze sincs, hogy a részletet tudja fizetni.
A 3,5 ugye a felét be kellett volna fizetnem. Nem volt annyi pénz a számlát.
Közben az önkormányzat a lakók segítségére sietett és vállalta, hogy a tulajdonában lévő lakások után előre befizeti a közös költséget.
6-8 hónapnyi közös költséget fogunk előre megfizetni, azért, hogy ebből a pénzből tudja a társasház rendezni a tartozását az elmű felé.
A polgármester a baleset veszély elhárítására kérte a szolgáltatót, ezért estére visszakapcsolták az áramot.
A 18. kerületi Aga gyermekotthon vezetőinek kirúgását követelik a szomszédos lakótelep lakói, mivel állításuk szerint az otthonban élő néhány tizenéves gyerek terrorizálja őket. Részegen kiabálnak az utcán és megfélemlítik azokat, akik szólni mernek. Az otthonban uralkodó helyzet miatt május óta 17 nevelő mondott fel. A lakók szerint a gyerekek elvadulását a fegyelem teljes hiánya okozza.
Itt van a 100 aláírással a petíció.
A 18. kerületi Gloriet lakótelepen élők petícióban kérik a fővárost, hogy váltsa le az itt működő gyermekotthon vezetőjét, tartsa zárva az intézet kapuját éjszaka, és alkalmazzon biztonsági őröket. A lakók szerint az Aga gyermekotthonban élő fiatalok egy része terrorizálja az itt élőket. Az otthonból éjszaka is kijárnak, és hajnalig részegen kiabálnak.
Valamikor szólok nekik, hogy fejezzétek már be, mert itt emberek laknak, pihenni szeretnénk, stb. Erre van olyan, aki visszaszól, hogy az én k***jám már, bocsánat a kifejezésért. Van, aki csitítgatja a másikat.
Na, hát én is ezt kérdezem. Mi a helyzet, testvér? Hallgatlak.
Azoknak, akik mernek szólni, összekarcolják az autóját, és az is előfordult már, hogy ürüléket kentek rá. Ezeket a képeket az egyik lakó készítette az ablakából, ahogy a gyermekotthon néhány lakója éppen körbeveszi az autóját. A lakók többsége éppen ezért ma már nem ismer szólni.
Ordinári
Trágár jelzők, 10 évesek szájából trágár jelzők, fenyegetések, kiöntöm a véret, ha egy lakó esetleg figyelmezteti, kiöntöm a beled jelzőkkel illetik az itt élőket.
A fővárosi önkormányzatnak írt petíciót már több rendőrségi feljelentés is megelőzte. A 18. kerületi kapitányság garázdaság miatt indított eljárást. A múlt héten a fenntartó fővárosi önkormányzat is vizsgálatot indított.
Józanésszel bárki tudja, hogy 14-15-16 éves gyerekeknek alapesetben semmi keresni valójuk este 10-kor, 11-kor vagy éjfél után az utcán. Ezért szakmai kérdésként kezeljük ezt, és vizsgáljuk, hogy az intézményvezetés ezügyben mit tett, vagy mit nem tett.
A vizsgálat várhatóan szeptember közepére zárul le. Elképzelhető, hogy a legproblémásabb fiatalokat másik gyermekotthonba költöztetik át, és a főváros megvizsgálja a személycserék lehetőségét is az intézményben.
A II. Világháborúban elsüllyedt tankot keresnek a Tiszában. Az idősek szóbeszéde szerint a szovjet előrenyomulás során Vezsenynél a régi fahíd bedőlt a folyóba, miközben tankok is lehettek rajta. A Magyar Roncskutató Egyesület tagjai hamarosan átvizsgálják a folyószakaszt.
Itt állt a régi, fából készült Tiszahíd a Kompátkellő közelében. A II. Világháborúban a szovjet csapatok átkelése idején összedőlt. Az egyik halász annak idején személyesen látta, amint 3 tank beborul róla a Tiszába.
Van róla egy olyan mendemonda, hogy tankok estek le róla. Ezt meg az öreg halásztól, aki itt halászott ezen a szakaszon, az öreg újvári Sanyi bácstól hallottuk. Ő 90 akárhány éves korában halt meg tavaly.
Az átkelőtől csónakkal könnyen el lehet jutni az egykori híd maradványaihoz. Azt mondják, ha valóban vannak tankok a vízben, akkor azoknak itt kell lenniük. A révészek korábban találtak is a mederben vaskereteket, köveket, oszlopokat, amik a hídról származhatnak.
Én véleményem szerint, hogyha itt tankok is borultak be, azt valószínűleg a felszerelésüknek és a tudásuknak köszönhetően a katonák azok ki tudták emelni akkor, amikor ez beborult, pontos helyét is tudták akkor még neki.
Azóta a tankokat senki sem próbálta meg kiemelni, mert a Tisza itt alacsony vízállásnál is 4-5 méter mély. A Magyar Roncskutató Egyesület tagjai néhány nappal ezelőtt a helyszínen jártak és információkat gyűjtöttek a történetről. A szakemberek úgy tervezik, hogy a közeljövőben visszatérnek és átvizsgálják ezt a folyószakaszt. Akkor majd kiderül, hogy valóban van-e tank a víz alatt. A híradó Skultéti József tudósította Vezsenyből.
Egy képpel és egy dedikált mezzel segít a Barcelona világhírű futballcsapata egy beteg diósgyűri labdarúgónak. A mezt a katalán klub valamennyi játékosa aláírta. A fiatal játékos leukémiás, jelenleg is kórházban kezelik.
Dani Alves kezében az a mezt.
Ezt a fotót tette közzé a világsztár Dani Alves. A sárga mezt az egész katalán csapat dedikálta. A brazil védő egy lapot is tart, érted Bence felirattal. Az ötlet Rakacki Bence csapattársától, Francisco Gallardo-tól származik. Ő a Sevillában együtt játszott a brazil válogatott védővel. Eredetileg Alvest, Adriánost és Csavit kérte egy közös fotóra. Megdöbbentve látták, hogy a teljes Barcelona összeállt a képre.
Számunkra is felfoghatatlan volt, hogy egy ilyen volumenű segítséget és méretetlen szimpátiát mutatnak felénk a Barcelona játékosai.
A mezt értékesíteni fogják, ezzel segítik Rakacki Bencét. A fiatal kapus leukémiában szenved, korábban már a klub szurkolói is adtak vért neki. Rakacki kórházban van, és teljes felgyógyulásáig nem áll kamera elé.
Most először rendeznek Jamfest ifjúsági találkozót Budapesten. Az elsőt 1973-ban tartották, azóta 9 alkalommal szervezték meg a világ vallásait összefogó fesztivált, eddig mindig Olaszországban. Most először rendezik külföldön, ráadásul itt Magyarországon. A táncos zenés találkozóra 85 országból több mint 10 000-en jöttek el.
Íme egy kis finomság Szlovéniából. A fiatalok népviseletben mutatják be országukat. Ők is a Fokolára mozgalom tagjai. A 17 és 30 év közötti fiatalok időről időre megszervezik világtalálkozójukat, a Jamfestet.
Egy nagy fesztivál keretében van, aki zenét hoz, van, aki koreográfiát hoz, van, aki tanúságtételt hoz, de bemutatjuk egymásnak azt, hogy mit jelent számunkra ez a motto. Let's Bridge, hidakat építeni.
A 3 napos fesztivált először rendezik meg Budapesten. 85 országból több mint 10 000 fiatal érkezik a világ minden tájáról. A táncos zenés fesztiválon különböző vallású fiatalok vesznek részt, hogy megismerjék egymás kultúráit, tapasztalatot cseréljenek és kapcsolatot teremtsenek. Számomra ez egy ünnepség, egy lehetőség, hogy találkozzak azokkal a fiatalokkal, akik más vallásban, de ugyanazokat a nézeteket vallják, mint én, mondja egy Indiából érkező fiatal. Az ifjúsági találkozót a Szent István Bazilikában vasárnap egy nagy mise zárja, amit Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek celebrál majd. A közmédia pedig minden nap élőben közvetíti a GenFest ifjúsági találkozó programjait.
A híradó után sport, időjárás, aztán egy óra baginacsa.
9 óra 10-kor pedig borvacsora, jó étvágyat.
Jó hétvégét, viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Hamilton rajtszélgyőzelmet aratott a magyar nagydíjon, és a két Lotus jött be a második, illetve harmadik helyre. Augusztusban a pilóták és a csapatok is nyári szünetre mennek, hogy aztán a belgiumi Spában mindenki a legjobb formájában megye üldözőbe az összetettben magabiztosan vezető Fernando Alonsót. Forma 1 belga nagydíj. Időmérő edzés szombaton 13 óra 40 perckor, futam vasárnap 13 óra 30 perckor élőben az M1-en és a Kossuth Rádióban.
A közvetítés támogatója a Mindig TV.
Kékfény. Minden hétfő este az M1-en.
Szereztünk takarítónőt.
Bemutatom az új főnökét.
Bunkó vagy, mint amit igyekeztem elfelejteni.
Ez a nemek lesz.
Hé! Hey. Úgy nézel ki, mint Kula bácsi.
Annyira hiányzol a gyerekeknek. Szemét.
Action. Szeptember 17-től az M1-en.
Ne no smoke-olja. Ne no drink-olja.
Zimanko? Zimanko?
Borika, gyere be, hideg van!
Küldöm az energiát! Tedd a kezed a tévére!
Jajjá!
Borika, jó, szóval
Esmeralda. Ferrando! Van itt.
Ne a pénzét dobja ki, hanem a felesleges csatornákat. Válassza a csomagjainkat már havi 999 forinttól. Mindig TV Extra. Minden, ami kell, és semmi, ami nem.
Bika, bika, aerobika.
Thank you.